Ez itt a Marketing MSC Podcast, haladó marketing megoldásokkal és a legfrissebb szakmai trendekkel. Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, és marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni. A házigazda Magykó Noémi.
Alapból, hogyha megkérdetünk egy gyakornoki pályázatot, akkor 100 plusz önéletrajz és jelentkezés érkezik. Ebben a 100-as mezőnyből kilógni, vagy többet mutatni csak úgy lehet, hogyha valóban hozzáteszel valami extrát, mert hogy nagyon sok közepes, meg kevésbé jó megoldás van. Nagyon sok marketinges egyébként ezt rontja el, vagy azt hiszi, hogy marketing az arról szól, hogy baromi ütős tévéreklámkampányokat csinálunk az év 365 napján. Nem erről szól, hanem arról, hogy stratégiában kell látni, hogy következetesen ki kell tenni minden héten azt a 3 posztot, akkor is, hogyha fáj, akkor is, hogyha nincs kedved hozzá. Sziasztok, ez itt a Marketing MSC következő epizódja, ahol ma a szívemnek egy igen kedves vendéget hívtam, Domokos Ádámot, a Kiro Marketing gyakornokát. Szia Ádám, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Mivel a hallgatóságunkban nagyon sok diák és marketinget hallgató van, ezért azt gondoltam, hogy a gyakornoki téma az tök érdekes lehet nekik is. Másrészt ez az a téma, amit általában a legtöbbször kérdeznek tőlem, hogy hogyan lehet elkezdeni egy marketinges karriert, egy marketinges pályát, hogyan lehet bekerülni ügynökséghez. És van már ilyen adásunk, hogy hogyan lehet kezdőként bekerülni egy ügynökséghez, de azt gondoltam, hogy lenne abban valami érdekes a hallgatók számára, hogyha konkrétan megkérdeznénk tőled, aki ugye bekerültél kezdőként, gyakornokként hozzánk. Azért viszont, hogy hitelesebb legyen a mai adás, ezt elmondom a nézőknek vagy hallgatóknak, hogy te egyáltalán nem tudod a kérdéseket, bármit mondhatsz, bármilyen szempontból, és van vétójogod is, úgyhogy ha olyat kérdezek, amire nem akarsz válaszolni, akkor nyugodtan mondd azt, hogy erre nem szeretnél válaszolni, sőt a végén is lesz egy vétójogod. Ha úgy érzed, hogy nem tetszik az adás, akkor az egészet vissza is vonhatod, vagy hogyha vannak olyan részek, amiről azt gondolod, hogy nem sikerült számodra olyan jól, vagy nem szívesen vállalnád mégsem, akkor azt a részt is kivágjuk, úgyhogy ne aggódj emiatt. Szerintem így ez számodra is egy fokkal kényelmesebb helyzetet tud teremteni.
Persze, mondjuk túlságosan szeretem visszahallani a hangom, úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel lesz probléma.
Ezért lesz-e jó marketinges, vagy már most is jó marketinges? Szóval mesélj egy kicsit arról a hallgatóknak, hogy hogyan találtad meg a Kirót, miért döntöttél úgy, hogy egyáltalán marketinggel akarsz foglalkozni, és miért pont hozzánk jelentkeztél annó gyakornoknak?
Hát én ugye most végzős vagyok az ELTE kommunikáció és médiatudomány szakán, és én eredetileg újságírói ambíciókkal mentem oda, viszont tavaly úgy alakult, hogy több marketinges órám is volt, és az egyik ugye az online marketing óra volt, amit te tartottál, és körülbelül egy hónap leforgása alatt teljes mértékben beleszerettem ebbe a szakmába, iszonyatosan tetszett, amit csináltunk órákon, elkezdtem utána nézni, hogy mégis mi fánterem a marketing, és azt éreztem, hogy nem csak, hogy jó tudnék benne lenni, de tényleg ez egy olyan dolog lenne, amit húzamosabban tudnék csinálni, úgy el tudtam magamat képzelni benne. És amikor ez megvolt, ez az ötlet, hogy akkor én ebbe az irányba szeretnék elmenni, akkor egy az egybe az ajtón kopogtatós technika volt, mentem hozzád, meg más reklámos marketinges tanáraimhoz, hogy akkor hol lehet ezt elkezdeni, mit lehet csinálni. És akkor mondtad, hogy nálatok van gyakornoki program, viszont éppen most nincs hely, viszont a fél év végén majd lehet, hogy lesz. Én pedig ezután a mondat után igazából már azzal a tudatossággal mentem minden egyes órára, hogy akkor itt most nagyon kreatívak leszünk, itt most nagyon sokat fogunk jelentkezni, nagyon sokat fogunk mondani, nagyon-nagyon sok mindent fogok csinálni, hogy megjegyez.
Egyébként ez látszódott is, tehát így a többieknek mondom, hogy tényleg az volt, hogy nem volt olyan óra, ahol a te hangod ne hallatszódott volna. Állandóan kérdeztél, állandóan válaszoltál, mindig voltak ötleteid, úgyhogy ez látszott is egyébként. Még szerintem talán az órát is meg tudnám mondani, hogy mikor fordult át benned ez a tudatosság, hogy onnantól kezdve sokkal aktívabbá váltál.
Igen, nekem is kb. Megvan. Aztán utána jött a fél év vége, és ott meghirdetted a gyakornoki pozíciót, és emlékszem, hogy a fél év végi csoportos prezentációnkra én már nem úgy mentem be, hogy akkor ötöst kapjak, hanem úgy mentem be, hogy akkor a Kiróhoz felvételt nyerjek, mert akkor már elküldtem az önéletrajzomat, és akkor visszaküldted a próbafeladatot, és azt pedig úgy csináltam meg, mintha nem tudom, az ösztöndíjam múlna rajta, vagy valami felvételi, ami tényleg az is volt, és utána pedig nagyon boldog voltam, amikor írtad, hogy felvételt nyertem.
Mesélj meg egy kicsit a felvételi folyamatról. Milyen állomásai voltak számodra, és milyen volt a próbafeladat, mit kellett csinálnod?
Hát az első állomás mindenféleképpen az volt, hogy életem első CV-jét össze kellett raknom az akkori még nagyon kezdetleges Canva tudásommal, meg a körülbelül nulla tapasztalatommal, tehát megpróbáltam a betűméretet minél nagyobbra venni, hogy kitöltse a helyet. És hát azért az egy nagyon ijesztő folyamat az elején. Nekem még anyukám ott ült mellettem, még segített, mert ő azért elég sok motivációs levelet, meg önéletrajzot látott már, hogy mi az, amit érdemes belerakni, mi az, amit nem. Meg a motivációs levél is igazából, tehát teljesen őszinte volt, mert tényleg nagyon szerettem volna ide bekerülni, szóval nem csak egy sablomba beleékelt szavak voltak, amiket éppen úgy kiegészítettem, hogy jó legyen a kiróhoz, hanem az nekem tényleg egy felépített, tudatos levél volt, amiben meg akartam mutatni azt, hogy én miért lennék ide jó.
És nagyon látszott egyébként a motivációs leveletben, hogy hozzánk írtad, tehát valóban nem egy sablonlevél, amit bármelyik ügynökséghez elküldhettél volna, hanem nagyon látszott, hogy tudod, hogy mi a cég, hogy kikkel foglalkozunk, milyen ügyfelekkel, mit csinálunk, és nagyon speciálisan ránk volt szabva ez a motivációs levél. Ezt nem tudom, hogy akkor mondtam-e neked, de utólag mondom, hogy imádtam a motivációs leveledet.
Köszönöm. Aztán ugye azt elküldtem, vártam, megcsináltam ugye azt a prezentációt fél év végén, ahol lenyomtam egy nyitó monológot, ami előtte este jutott eszembe, és amikor a prezentáció után mondtad, hogy Ádám, ezzel az egy mondattal engem már megvettél, akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor sikerült azt elérni, amit szerettem volna.
És egyébként bocsánat, hozzáteszem, hogy a prezentációtok, a csoport prezentációtok azért nem volt a legerősebb, tehát volt olyan, aki erősebb volt nálatok, de ez a mondat annyira erős volt, és annyira látszott, hogy foglalkoztál külön ezzel a témával, hogy valóban megvettem, hogy mi volt ez a mondat.
Ugye nekünk eredetileg egy csopaki sonkázóhoz kellett csinálni egy marketing stratégiát, social media posztokkal, meg kis gazdasági oldallal. És mi is volt már pontosan a mondat? Szerintem valami olyasmit mondtam, hogy a csopak sonka az a márka, aminek a terméke a boldogság. Valami ilyesmi.
Igen. Egyébként ez nem a próbafeladat volt, csak hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hanem ez az egyetemi órán volt egy külön feladat, és akkor ez csak így párhuzamosan folyt egyébként nálatok az egyetemi óra és a te gyakornoki jelentkezésed, de amúgy ez egymástól függetlenül is megy.
Igen, hát a próbafeladat az már nem volt ennyire könnyű így egy mondattal letudni. Ugye ott hírlevelet is kellett csinálnom a Kirónak, angol nyelvű LinkedIn posztot, úgyhogy még életemben nem léptem fel a LinkedIn-re. Fogalmam sem volt, hogy hogy működik, meg egy másik ügyfélnek egy heti social media posztanyagot.
Mennyi idő alatt csináltad meg annó ezeket a feladatokat?
Hát úgy körülbelül nem is tudom, olyan 4-5 kötője 6 óra alatt. De ott mondjuk azért is, mert magukat a Facebook posztokat is úgy csináltam meg, hogy megírtam, megcsináltam a kreatívot, azt utána privátba kiraktam a saját oldalamra, azt leszcreenshotoltam, és utána az adott ügyfélnek a fejlécét Canvába ráillesztettem, hogy tutira fixen ugyanúgy nézzen ki, mint ha úgy lenne, de mondjuk a hírlevéllel volt a legnagyobb bajlódás még annó, mert hogy akkor tartalommarketing, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy akkor mi is az a tartalommarketing, mert amúgy megcsináltam egy fú jól kinéző hírlevelet, ajánlatokkal, árakkal, meg minden, és akkor utána realizáltam, hogy hát egyáltalán nem ez volt a feladat, úgyhogy kezdettem előről, úgyhogy a 4 óra helyett azért volt körülbelül 6 óra, amíg ezt megcsináltam, mert utána még Canvába illeszgettem be a dolgokat, meg utána néztem, hogy hol lehet. Egy utazási irodának kellett hírlevelet csinálni, és akkor néztem utána, hogy hol lehet biciklizni, és mindenhonnan szedtem ki az infókat, de aztán végül összejött, úgyhogy megérte.
Nagyon látszott, hogy beletetted a munkát. Pont egyébként, pont ezek a részek, amiket te is kiemeltél, hogy valódi tartalommarketinges hírlevelet írtál, hogy vetted a fáradtságot arra, hogy kiposztold a saját oldaladra, Canvában átalakítsd, és az egésznek volt egy nagyon összeszedett formája. Ez volt az, ami engem annó meggyőzött. Azon túl, hogy nyilván én már ismertem a munkásságodat valahol, mert hogy fél évig hozzám jártál az online marketing órára az ELTE-n, de nem csak te, egyébként ezt a hallgatóknak mondom, nem csak te, hanem abból a csoportból még, hát így nagyjából 8-10 jelentkeztek, nem csak ebből, hanem a korábbi csoportokból is, akkor, amikor veled elkezdtünk együtt dolgozni, és alapból, hogyha meghirdetünk egy gyakornoki pályázatot, akkor 100 plusz önéletrajz és jelentkezés érkezik. Ebben a 100-as mezőnyből kilógni, vagy többet mutatni csak úgy lehet, hogyha ha valóban hozzáteszel valami extrát, mert hogy nagyon sok közepes, meg kevésbé jó megoldás van. Nálad nagyon látszott, hogy van benne józan paraszti ész, van benne kreativitás, meg benne van az a munka, amit én kifejezetten nagyra értékelek. Úgyhogy pont azokra voltam én is figyelmes, mint amiket te itt most elmondtál. És mesélj egy kicsit arról, hogy milyen volt az első napod előtti éjszaka, mennyire izgultál, vagy mit éreztél, mielőtt jöttél hozzánk?
Arra emlékszem, hogy szerintem azért, hogy hype-oljam magam, reklámőrülteket néztem, hogy egy kicsit mondom, akkor milyen lesz besételni egy irodába, az is benne volt a fejemben, hogy itt attól függetlenül, hogy ugye a tanárom voltál fél évig, de hogy itt már ez egy teljesen más közeg lesz, meg egy kicsit máshogy fogunk mi is egymáshoz állni, és akkor ez a mennyire vegyem figyelembe, hogy amúgy mi már így fél éve ismerjük egymást, de igazából annyira nem is ismerjük egymást, de nem a tanáromként kéne, hogy rád nézzek, akkor nem tudtam, hogy mit fog szólni hozzám mindenki más, főleg amikor az első napon ott bementem, és leültettetek iroda közepére, és mindenki így felém fordította a székét, és akkor na Ádám, mutatkozz be, én meg úgy éreztem magam, mintha nem tudom, megvágtam volna az ujjam a piranyák között. Hát nem is tudom, nem mondanám, hogy izgultam igazából, annyira izgatott voltam, de mivel tudtam, hogy nem azért jövök ide, hogy pár hónapig melózzak nyáron, hogy meglegyen a pénzem, hanem azért jövök ide, mert én ezt a szakmát akarom csinálni, és én mindent is meg akarok tanulni ezzel kapcsolatban. Ezért mögöttem volt egy olyan határozottság, hogy én nem az időt lopni jövök ide, hanem tanulni, és minden energiámat belefektetni, és bíztam abba, hogy ezt az energiát majd mások is látják, és szívesen fogadnak.
Hogyan teltek az első napjaid nálunk, leszámítva azt a piranyes bemutatkozó epizódot?
Hát, aki esetleg nem tudná, a Noéminek, ezt a hallgatóknak mondom, a Noéminek bevált taktikája, hogy mély vízbedobás, és ez teljes mértékben megvolt, ugyanis az alap oktatások után nekem az első feladatom az volt, hogy elém toltak egy ügyfelet, akit utólag megtudtam, hogy a Kirónál egy viszonylag elég nagy ügyfél, és na Ádám, akkor most tessék utána nézni mindennek, mert holnap már ezzel fogsz dolgozni. És ez egyszerre volt ijesztő, de közben egyszerre volt nem is hízelgő, hanem inkább adott egy motivációt, hogy ide tényleg nem kávét főzni hívják az embert, mert az, hogy egy már azonnal feladatot adnak nekem, az, hogy már azonnal adnak egy bizonyos bizalmat azzal kapcsolatban, hogy én ezt le fogom tudni hozni, az sokat dobott rajtam. És utána ugye elkezdtem viszonylag megismerkedni az emberekkel. Igazából az túlzás, mert az első két hétben nem nagyon mertem máshoz szólni, mindig csak akkor szólaltam meg, ha valaki hozzám szólt. Plusz bennem volt egy olyan félsz is, hogy én vagyok az egyetlen ember, aki rendszeresen dohányzik az irodába, és akkor majd hogy fognak rám nézni, hogy majd kiárogatok, úgyhogy nekem volt egy konkrét dohányzós beosztásom a fejembe, hogy hány órakor megyek kicigizni. Ami nagyon furának és paranoidnak hathat az elején, viszont azért egy ilyen komoly helyen, mármint úgy értve komoly, hogy komoly feladataim vannak, egyébként halálosan jó a hangulat az irodában. Lényeges az, hogy mit gondolnak rólad az emberek, vagy hogy ítélnek meg, főleg az elején, mert utána esetleg úgy fordulnak hozzád egy adott feladattal kapcsolatban.
Mennyi támogatást kaptál, meg kapsz a mai napig a kollégáktól? Kikkel dolgozol egyáltalán együtt nálunk? Nem név szerint, hanem úgy milyen területekkel?
Nagyon sok támogatást kapok a mai napig. Attól függetlenül, hogy most már nem az a teljes zöldfülű, semmit sem tudó gyakornok vagyok, a mai napig, ha bármi kérdésem van, ha bármi új dolog van, akkor nem rendeznek le két mondattal, hanem ha van egy terület, amit egyáltalán nem ismerek, akkor elveszik az időt, hogy akkor most félrevonulunk, és fél óra, 3-4 óra alatt szépen elmagyarázzák az elejétől a végéig, hogyha valami olyan felület van, amit még nem ismerek. Ugye folyamatosan dolgozok együtt kapcsolattartókkal, más tartalomgyártókkal, van, ahol én vagyok az egyetlen tartalomgyártó, és csak egy kapcsolattartóval ketten vagyunk az ügyfélem, van, ahol vagyunk, vagy 4-5-en, éppen attól függ, hogy oszlik meg a feladat, de mindig nagyon jó segítségeket kapok, mindig nagyon előzékenyek a kollégák, tehát még mielőtt kérnem kéne a segítséget, már egy csomószor megérzik, vagy az, hogy leveszik a vállamról, tehát attól függetlenül, hogy nincs valami kész, hogyha tudják, hogy én másnap nem dolgozom, mert vizsgám van, vagy valami személyes dolgom, akkor még maximum azért írnak e-mailt, hogy figyelj, de megoldottam, tudom, te ma nem dolgozol, jó, majd holnap találkozunk. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy nagy segítség, meg hát az is nagyban rátesz a dologra, hogy mint magánszemélyként is nagyon szimpatizálunk egymással, tehát a csapatépítőktől elkezdve
Igen, elég sok a céges buli.
Igen, tehát vagy az, amikor együtt kimegyünk kajáért, és akkor beszélgetünk egy csomót, vagy azt vettem észre, ezt már az első hetemen is, az irodában van egy ilyen dinamika, hogy minden, nem tudom, 3-4 órás masszív gépelést és melót és telefonálgatást utána követ egy ilyen negyed órás nem tudom, röhögés szünet, tehát, hogy biztos, hogy valaki megszólal, abban elkezdenek emberek becsatlakozni, és akkor 10 percig mondjuk biztos, hogy ott megy egy olyan beszélgetés, aminek a vége, vagy az, hogy elröhögjük magunkat, vagy az, hogy valaki megszól, hogy na jó, akkor most már dolgozzunk tovább, mert különben túl sokáig tartana. És ez jó szerintem, mert ebben a szakmában azért, ahol nincs olyan feladat, ahol csak egyetlen ember dolgozna együtt, tehát folyamatos csapatmunka van 0-24, itt ezt elég nehezen lehetne megoldani, hogyha az emberek, akik együtt dolgoznak, nem kedvelnék egymást. Úgyhogy.
Konkrétan milyen feladataid vannak, hogy néz ki egy napod, ha bejössz az irodába, vagy ha otthonról dolgozol, mert ugye hibrid rendszerben Igen. dolgozunk.
Az elsődleges, amikor beérek az irodába, az mindig a kávé. Tehát én akkor már, ha úgy nézzük, felébredtem, mert én azóta már másfél órája tömegközlekedek, viszont utána kávé, akkor kicsit átszemlőmülök, átgondolom, hogy mi van most itt, kicsit összeszedem az agyam, és utána leülök, és elkezdem nézni, hogy esetleg milyen feladat van, milyen üzenetek jöttek az ügyfelektől, milyen e-mailt kaptam, hogy milyen feladatot kéne megcsinálni. Elsősorban tartalomgyártóként dolgozom, viszont most már eljutottam odáig, hogy ezt a tartalomgyártás struktúrában is látom, szóval már nagyon sok tartalomtervet csinálunk, nagyon sok hirdetést is írok már, amikor lehetőség van rá, de kapcsolódtam már be meetingekbe, stratégiai tervezésbe, beszámolókba, szóval igazából hétről hétre, meg hónapról hónapra egy picit mindig többet és komolyabb dolgokat csinálok.
Mi volt nálunk szerinted a legnagyobb szakmai sikered, amit úgy éltél meg, hogy hú, most valami nagyon jó dolgot hoztál létre, vagy valami jó dolog történt?
Az első hirdetésírásom az mindenféleképpen ilyen volt, mert emlékszem, akkor az egyik kollégám, aki a legtöbb hirdetést írja, neki már 2 hete a fején ugráltam, hogy mi fánterem a hirdetés, mesél már el, hogy ott hogy kell, mit kell máshogy csinálni, hogy kell írni. Szóval amikor az első hirdetésemet megírtam, az egy viszonylag nagy felhangú magyar filmnek a premier előtti 1-2 hetében volt, és utána, amikor azt megírtam, emlékszem, hogy miközben írtam, elkezdett felállni a szőr a karomon, mert úgy éreztem, hogy ott nagyon megtaláltam valamit, ott nagyon elkaptam a flow-t, és egyrészt nagyon tetszett a téma, meg maga a feladat, meg nagyon tetszett az is, hogy a hirdetésírás, és emlékszem, hogy amikor aznap utána mentem haza, akkor szerintem kb. Végig mosolyogtam a héven, mert úgy éreztem, hogy na, ez egy nagy dolog volt, ez nagyon király volt, nagyon élveztem csinálni, és aztán utána a hatása az meg még inkább jobban esett, mert én konkrétan bulikba találkozgattam emberekkel, akikkel valahogy szóba került a film, és én meg már jó kedvemben elkezdtem mondogatni, hogy nekem egy picit közöm van hozzá, és amikor megmutattam mondjuk a szöveget, amit írtam, akkor mondták, hogy ez nekik már szembe jött, és amikor elkezdtem abba belegondolni, hogy ezt nem csak az adott oldalnak követői látják, hanem igazából kb. Az egész ország, akkor ott egy picit leültem egy percre, hogy itt most tényleg csináltam valami nagy dolgot.
Emlékszem erre a pillanatra, és egyébként az ügyfél is tök elégedett volt, mint magának a kampánynak is nagyon jó eredményei születtek. És emlékszem is, hogy nagyon lelkes voltál, és azért ezt a témát külön te kérted, hogyha mikor megtudtad, hogy az ügyfelünk, és fogunk ezzel foglalkozni, akkor jelezted, hogy te szívesen dolgoznál ezen, és tök jó, hogy akkor tudtunk erre neked lehetőséget adni.
Igen, aztán azóta meg ugye ezzel az ügyfélel mai napig együtt dolgozunk, és a mai napig én vagyok a szövegírójuk, szóval ezt örülök, hogy ilyen hosszú távon is megmaradt.
Ennek én is igazán örülök. Beszéltünk a legjobb pillanatokról. Voltak-e, vagy vannak-e nehézségeid? Vannak-e olyan feladatok, vagy témakörök, amikkel úgy érzed, hogy nehezebben boldogulsz?
Hát igazából az elsődleges probléma, amin túl kellett tennem magam, hogy bármennyire is ez egy nagyon kreatív szakma, és a kreativitást minden egyes feladatba bele kell szűni, viszont vannak olyan feladatok, amiknél vannak olyan szövegek, amiknél nem feltétlen kell a legkreatívabb, legirodalmibb dolgot csinálni, hanem tényleg az a lényeg, hogy kész legyen és igényes legyen. Tehát nem a legemlékezetesebb szlogeneimet fogom ideírni, nem ez lesz az, amit majd mutogatni fogok, vagy a szívimbe belerakok, viszont ennek ugyanúgy kész kell lennie, és ez a fajta, nem is tudom, rutin munka, ez egy picit nehéz volt nekem, mert én, mint nagyon ambiciózus, nagyon kezdőként folyamat minden egyes feladatba azt láttam, hogy én a kreativitásomat hogy tudom csillogtatni, és az, hogy egy picit hátra kellett lépnem is azt mondani, hogy nem minden feladat szól arról, hogy megmutasd, hogy te mennyire király vagy, az egy olyan, nem is tudom, kicsit fel kellett nőnöm ehhez a feladathoz, hogy egy picit hátrébb helyezzem az egómat, és a feladatot, és az ügyfelet lássam elsősorban. Szóval ezek a rutin feladatok mindenképpen, de utána ebbe is elkezdtem már a rendszert és a struktúrát látni, hogy ezek miért lényegesek, és hogy épülnek fel, és már az, hogy ezt elkezdtem látni, az elég volt ahhoz, hogy megbékéljek ezzel a feladattal. Másik nagyobb nehézségem, amivel szerintem hallgatók is majd együtt fognak tudni érezni, az a határidők, mert hogy most már messze nem annyira problémás a helyzet, mint mondjuk 3-4 hónappal ezelőtt.
Elég sokat dolgoztunk ezen.
Igen, igen, tehát ez ilyen nagyon-nagyon erősen preferált kérdés volt nálam, hogy akkor a határidőket azt...
Milyen szép erősen preferált kérdés volt, hogy, igen.
Hogy a határidőket hogy tartsuk be, ez egyébként nem azért volt, mert nem is tudom. Hát az elején nagyon lassan dolgoztam, de ezt utána kiküszöböltük. A probléma az volt, hogy nem voltam hajlandó nemet mondani semmire, hanem mindent elvállaltam, és utána nem tudtam, hogy mit helyezzek előrébb, úgyhogy amit hátrébb helyeztem, azt mindig utolsó pillanatban sikerült megcsinálni, mert úgy gondoltam, hogy aki nem is tudom, egy ilyen időszakban még nemet mond, akkor azt ki fogják nézni, hogy hát milyen az, hogy egy gyakornok nemet mond egy feladatra, amit meg kéne csinálnia. Aztán utána már a saját kollégáim mondták, hogy te figyelj, de azért nem kell mindent elvállalni. Tehát van egy szint, amit be kell vállalni, meg van egy szint, amit már egyszerűen senki se tudna tök egyedül megcsinálni, főleg te, aki még lassabban dolgozol, vagy még több idő kell ahhoz, hogy átlásd a feladatot. Úgyhogy utána jó érzés volt ez is a kollégáktól, ez a kis támogatás, hogy figyelj, nem, itt azért lényeges az is, hogy ne hulljon ki minden hajad a nap végére.
Nagyon örülök, hogy felhoztad ezt a témát, nem a határidőket, hanem a másikat, a rutin feladatokat, és tényleg nem beszéltük meg előre ezt a kérdést, de szerintem nagyon fontos, hogy egy marketinges a rutin feladatokban is jó legyen, és mi, amit mi csinálunk, az sosem öncélú. Nem azért csináljuk, hogy villogtassuk a saját kreativitásunkat, az nagyon-nagyon jó, hogyha megvan bennünk ez a kreativitás, és tudjuk villogtatni, de minden, amit csinálunk, az az ügyfeleinkért van, és az ő felhasználóikért, az ő ügyfeleikért, és ezért is örülök, hogy kiemelted ezt a témát anélkül, hogy én mondtam volna, vagy kértem volna, mert nagyon sok marketinges egyébként ezt rontja el, vagy azt hiszi, hogy a marketing az arról szól, hogy baromi ütős tévéreklámkampányokat csinálunk az év 365 napján. Nem erről szól, hanem arról, hogy stratégiában kell látni, hogy következetesen ki kell tenni minden héten azt a 3 posztot, akkor is, hogyha fáj, akkor is, hogyha nincs kedved hozzá, akkor is, ha szakad az eső kint, és az egész világot gyűlölöd, de akkor is meg kell csinálni az adott munkát. És ebben is egyébként tök sokat fejlődtél, meg hát ugye, hogy itt nem vigyorogtam, miközben a határidőkről meséltél. A határidőkben is fejlődtél, ott még azért én mindig tornáznám föl egy picit, de megnyugtatlak, ez nem csak téged érint, hanem az irodában pár embert, és akkor itt kinézek az Eszterre, aki szintén itt van velünk, és szintén nagy határidő királynő nálunk.
Egyébként szerintem konkrétan emlékszem, hogy mikor volt a fordulópont ebbe a dologban, hogy hol választódik el az eredmény és a kreativitás. Van egy ügyfelünk, akik egy podcastet csinálnak, és nekik elindítottuk a YouTube csatornájukat, és az első adás, amit oda feltöltöttünk, az nem haladt botrányosan rosszul, de hogy úgy láttuk, hogy ebből sokkal többet is ki lehetett volna hozni. És a második adást, ezt már meghirdettük, és nem volt, tehát az a szöveg, az, amit összeraktam, arra emlékszem, hogy jó volt, de nem volt olyan, mint például ez a egyetemes prezentációs mondatom is, hogy erre még álmomból felkelve is emlékezni fogok, ez olyan jó volt. Egy igényesen összerakott alapos szöveg volt, de nem volt benne semmi extra, és meghirdettük, és ott volt már ugye a struktúrába kellett gondolkodni, mert már nem csak azon kellett gondolkodnom, hogy királymondatok legyenek összepakolva, hanem azt, hogy ezt hol hirdessük meg, miért, milyen formában, mit próbáljunk kommunikálni, milyen kreatívot vagy milyen videót rakjunk a szöveg alá, és ott már tényleg nem csak feladatban, hanem projektbe gondolkoztam, aminek utána meg is lett az eredménye, ugyanis az ilyen 75-100 megtekintésből kb. 2 hét alatt felpumpáltuk 2000-re, ami egy elég erős arconcsapás volt, hogy így naponta kétszer így délelőtt meg délután visszanéztem a megtekintésre, és ilyen 150-200 megtekintésekkel ugrált pár óra alatt. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan, nem is tudom, egy olyan választópont volt, ahol elkezdtem tényleg struktúrában és stratégiában gondolkozni, nem csak egyes feladatokban, és utána viszont, mivel már a nagy képet néztem, utána sokkal jobban esett az eredménye is.
Mik a karrierterveid a jövőre nézve, rövid távon, meg akár hosszú távon is?
Az elsődleges mindenféleképpen az, hogy a junior pozíció a Kirónál. Egyébként vannak kicsit olyanok, amiket nem feltétlen tervet mondanék, hanem álmot. Például nagyon szívesen lennék az ország egyik legjobb copywritere, hogyha ezt lehet ennyit mondani, hogyha nem túl nagy az arcom. Látom magamban az ambíciót, de én például egyszer el tudnám képzelni azt is, hogy itt a városban ránézek mondjuk egy óriás plakátra, és az én egymondatos szlogenem van rajta. Tehát ez is mindenféleképpen egy olyan dolog lenne, amit úgy szívesen megélnék. De egyébként a végleges cél az az lenne, hogy ez az ambíció, és ez a szeretet és csodálat, ami megvan bennem ez iránt, a szakma iránt, ez a karrierem végéig kitartana. Mert én ugye ezt neked már mondtam, a hallgatóknak is elmondom, hogy én azt mondtam Noéminek, hogy én ezt a szakmát úgy találtam meg, hogy én ezt a szakmát már csak akkor vagyok hajlandó befejezni, hogyha nyugdíjba megyek. Én ezt tartom is magam, és mivel folyamatosan jönnek a hónapok, és ez a lelkesedés most már nem csak kezdeti lelkesedés, hanem folyamatosan kihat, sőt egyébként az elmúlt pár hétben, meg pár hónapban egyébként egyre erősebb. Tehát az, hogy én magamtól a szabadidőmbe kezdjem el önfejleszteni magam, és YouTube SEO videókat nézni órákon keresztül, vagy könyveket nézegetni, hogy milyen szövegírókönyveket kéne megvenni, és agyon olvasni őket, és minden információt és tudást kiszedni belőlük. Az nálam viszonylag ritka volt, én ezt a szabadidőmbe csináljam, de az elmúlt hónapokban tényleg olyan szinten elkezdtem megérezni azt, hogy ez egy jó dolog, és jó vagyok benne, és van hova fejlődni, és ezt van hova fejleszteni, hogy mióta látom ennek az értelmét, és mióta érzem ennek a hatását, és a sikerét, azóta a szakmai fejlődésben egy picit olyan megállíthatatlannak érzem magam.
Baromi jó hallgatni téged, és így feszít a büszkeség, hogy ilyen emberek dolgoznak nálunk a Kiróban, és ez nem egyedi, a legtöbb kollégánk pont ugyanilyen lelkes és lelkiismeretes. Szerintem pont ettől vagyunk ennyire jó csapat, úgyhogy így, na jó, azért nem elsírtam magam majdnem, de azért nagyon meghatódtam, miközben beszéltél. És az jutott eszembe, hogy említetted, hogy érdekel a szövegírás, és majd a könyveket keresed. Ajánlom neked a következő Marketing MSZC előadást, mert hogy pont könyvajánlókról lesz benne szó, és lesz benne szövegírós könyv is, amit ajánlok, úgyhogy majd te is hallgass meg mindenképpen. Mondanám ezt úgy, ha nem tudnám, hogy minden adást meghallgatsz, ugyanis Ádám az, aki nagyon sokszor az adás leírásokat és a közösségi média poszt szövegeket írja a Marketing MSZC-hez, úgyhogy neki így hivatalból minden adást meg kell hallgatnia.
Igen, tehát amikor felteszed a kérdést, hogy meghallgattuk-e az adást, akkor én szinte már meg se szólalok, mert hogy elég egyértelmű, mert egy adás simán kétszer-háromszor felgyorsítva végighallgatok, még megírom a szöveget, hogy biztos kiszedjem belőle azt, ami kell.
Akkor te már az én hangommal álmodsz.
Így is mondhatjuk, igen, mondjuk az lehet kicsit fura lenne, hogyha ezt lefekvés előtt hallgatnám el alváshoz, ezt inkább munkaidőben szoktam csinálni, de igen.
Mit tanácsolnál azoknak, akik most gondolkoznak azon, hogy marketinggel akarnak foglalkozni, és be akarnak kerülni gyakornokhoz, vagy gyakornokként, vagy akár juniorként egy ügynökséghez, akár hozzánk a Kiróba, akár más ügynökséghez?
Hát megint csak a Mad Men-t tudnám idézni. Ott van egy jelenet, amikor az egyik gyakornok megírja az első szövegét, és behívják őt a kreatív igazgatónak az irodájába, hogy akkor kocintanak egyet a sikeres kampányra, és akkor annyit mondanak neki, hogy figyelj, lehet, hogy tényleg copywriter leszel, mert hogy arrogáns vagy.
És, milyen jó tanács.
És igen, így először nagyon rosszul hangzik, viszont nem is tudom, hogy pofátlanul menni kell előre, azt mindenféleképpen tudom ajánlani. Tehát az, hogyha én nem kopogtattam volna az ajtótokon, nem nyomtam volna magam annyira előre az órákon, nem nyomtam volna annyira előre magam abba, hogy a feladatok, amiket beadok, azok jók legyenek. Vagy ha itt volt ugye ez a filmes ügyfél is, tehát ott is igazából hetekig ugráltam az embereknek a fején, hogy igen, és mikor indulunk, és mikor tudok beleszólni, és mikor tudok, és valami feladatotok tudja, hogy lesz, ugye. Ez szerintem mindenféleképpen kell. Egyrészt azért, mert látják az ambíciót, másrészt azért, mert hogyha csak hátul ülsz a sarokba, az nem nagyon fog téged előre vinni. Ez egy picit a proaktivitásnak egy ilyen, nem is tudom, ilyen árnyalt oldala. Mert az is fontos, tehát ha nekem ötletem volt, akkor biztos, hogy még csak nem is az, hogy megvártam a jó pillanatot, hanem azonnal mondtam, hogy figyelj, egyébként eszembe jutott ez, meg eszembe jutott, meg lehetne csinálni ezt, meg lehetne csinálni azt, és itt olyan szinten szabad ötletekről beszélgetünk, hogy ezeknek az ötleteknek a fele általában a kukában landol, viszont ott van a másik fele, amiből meg tök jó dolgok is kialakulhatnak, úgyhogy ezt is mindenféleképpen. Meg az egy nagyon jó jel, hogyha az ötleteid nem úgy jönnek, mert muszáj, hogy hozz újakat, hanem azért jönnek az új ötleteid, mert egyszerűen nem nagyon tudod elhallgattatni őket. Hogyha ez megvan, akkor arra a hangra szerintem mindenféleképpen érdemes figyelni és utána menni.
Köszönöm, meg szerintem köszönik a hallgatók is. Egyetlen egy kérdésem maradt hátra, csak hogy transzparensek maradjunk és valóban hitelesek. Most, hogy így vége felé közeledünk és mindjárt vége az interjúnak, van-e olyan rész, amiről úgy gondolod, hogy egy kicsit belenyúlnál majd, vagy szeretnéd kivágni, vagy egyáltalán megengeded-e, hogy adásba menjen? Egyébként ez érdekes kérdés, mert ha nem engednéd meg, akkor nem hallanák ezt sem a hallgatók. Szóval lesz-e olyan rész, amit esetleg ki akarnál vágatni?
Nem hiszem, mert szerintem elég király dolgokat mondtam.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy ennyire őszintén beszéltél mindenről. Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon tanúságos adás lett a hallgatók számára is. Nektek pedig köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, reméljük, hogy tetszett az adás, és hogyha kedvet kaptatok, akkor figyeljétek majd a közösségi média oldalainkat, mert folyamatosan van nálunk felvétel gyakornoki, juniori, néha szeniori pozícióra is. Ha pedig tetszett az adás, és ha nem is jelentkeztek, de osszátok meg, lájkoljatok be, írjatok nekünk üzenetet. A Marketing MSZT podcastet hallottátok, Tomokos Ádámmal, én Magyko Noémi vagyok. Köszönjük a figyelmet, és találkozunk 2 hét múlva.
Ez volt a Marketing MSZT podcast Magyko Noémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre a www.marketingmsc.hu oldalon. Kövess minket az Apple Podcasten, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is.
Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.